a mi segítségünk és vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása, jöjjön Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek ereje által. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levele, 6. részéből olvasom a 10-től 17-ig terjedő verseket. Helyünket elfoglalva hallgassuk Isten igéjét. Az efézusi levél soron következő versei hangoznak hozzánk a 6. rész 10-től 17-ig terjedő versei. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Áldja meg a mi Urunk az ő igéjét a szívünkben, csendesedjünk el imádságra. Hála van a szívünkben, Urunk, azért a szeretetért, amellyel terelgetsz, hordozol bennünket, és köszönjük, hogy ma itt a templomban újra együtt lehetünk. Köszönjük neked, hogy csak veled lehet igazán föllélegezni, testben és lélekben is. Köszönjük a te vonzásodat, ahogy hívogatsz, és ahogy elindulunk újra és újra. Hálás a szívünk most visszatekintve a múlt hétre is. Olyan sok hálát adnivalónk van. Segíts nekünk most itt úgy fölemelni a tekintetünket rád, hogy megköszönjük, amit ajándékoztál, testileg, lelkileg egyaránt. És olyan jó volt tegnap is átélni, hogy ilyen szerető Urunk vagy, aki megsimogattál bennünket a napfénnyel, hogy hatalmad van a borús napokban is, akkor is földeríteni a napot, amikor a kilátások nem olyanok. És köszönjük neked, hogy igédben olvassuk, hogyha felhő fut át az égen, a nap akkor is az égen ragyog, hogy ez érvényes, ha az életünkön van olyan ború, olyan teher, nehéz napok, felhős vagy zivataros, földrengéses napok. Így köszönjük neked, hogy gyászoló testvéreink számára is élő Úr vagy, törd át az életükben a borút úgy, hogy a te kezed, a te szavad, a te élő jelenléted vigasztalja, emelje föl és nyissa ki előttük a te országodat. És köszönjük neked, hogy kiképzés folyhat itt közöttünk, most a lelki fegyvereket figyelve kérjük, hogy te magad vezess. Urunk, aki a vezér vagy ebben a harcban, hogy a te gyermekeid valóban harcosok lehessenek, tisztítsd meg az értelmünket és a szívünket. Hadd legyünk ma is úgy előtted, hogy szólhatsz hozzánk, fölkészíthetsz a következő lépésekre. Amen. Isten igéje hallgatására készülve, testvéreim, a 25. Zsoltár 2. versét énekeljük el. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen. Isten igéjét olvasom, és szent lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek, Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levele, 6. részéből a 13. és 14. versek alapján. Vegyétek fel az Isten fegyverzetét, álljatok meg tehát, felövezve derekatokat, igazság szeretettel. Kedves testvéreim, az efézusiakhoz írott levelet Pál apostol a hívőknek írja, akik Jézus Krisztust megismerték, új életre jutottak Jézusban, és elindultak a követésére. Három alapvető üzenetet küld nekik. Az első, amiben emlékezteti őket arra a hatalmas cselekedetre, amelyet Isten Jézus Krisztus által végbe vitt, ami az életüknek, az új életüknek az alapja, hogy szabadulást hozott Jézus keresztje által, olyan életet, új életet, amelyet képtelenek lennének élni, ha Jézus szabadító kegyelmét meg nem ismerik, át nem tör a szívükön az a kegyelem bűnbocsánat, új országba nem kerülnek, ki nem nyílik előttük a valóságnak az a hatalmas területe, az örökké valóság, és át nem élik, hogy Jézus Krisztus kihozott bennünket a sötétség világából, és kinyitotta előttünk az országát. Ez az első nagy üzenet, amin alapul egyáltalán a hívő embernek az élete, reménysége, hite, új élete. A második nagy üzenet, amelyet Pál apostol kapott, igazából az első addig is hangzott az evangélisták által, hangzott Jézus Krisztusban való megváltás nagy örömhírát, ez a proféták üzenetének is a lényege, meg az egész Szentírás Jézusról beszél. Pál apostol kapta az egyház csodájának, a Krisztus testvalóságának azt a látását, amelyet leírt és hirdetett, hogy kijelentette az Isten azt a nagy csodát, hogy aki Jézus Krisztusban szabadulást nyer, új életet kap, az egy olyan közösség tagjává lesz, amiben nem jelentkezik, nem beiratkozik, hogy most már én is szeretnék azzá lenni, hanem ez a közösség valóságosan létezik, és nem egyenként élnek a hívők a minden napjaikban, miközben ez is valóság, hanem részesei lesznek az egész világra kiterjedő nagy ajándéknak, hogy beleszülettek egy új közösségbe, azok közösségébe, akik Jézus Krisztus által hitet, élő hitet nyertek. Erről a csodáról beszél az apostol, ott, ahol már akkor is olyan kemény szembenállás volt zsidók és pogányok között. És ezt a csodát úgy mondja el, hogy aki Jézus Krisztusban új életet nyer, ugyanazt a lelket kapja, ugyanarra a hullámhosszra kerül, ahogy másutt írja, hogy Krisztus lelke által belekereszteltettünk egy lélek által az egy testbe, és egy lélekkel itattattunk meg. Azt írja le, hogy ha ma gondoljuk el a zsidók-arabok világát, hogy a Krisztusban új életet kapott zsidó, és a Krisztusban új életet kapott arab, olyan testvér, amilyet emberileg elképzelni nem lehet. És ennek az új csodának a valóságát az egész világra kiterjedően, ahogy fölismerte Pál, hirdeti, leírja az efézusiaknak, hogy tudjátok meg, hogy micsoda nagy kincs ez. És jön a harmadik üzenet, hogy akik Jézus Krisztusban kaptatok új életet, és akik beletartoztok a Krisztus testnek ebbe a nagy valóságába, örökké valóságába, amelyet vallunk, mikor kimondjuk, hogy hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, ezt a szemünkkel láthatatlan közösséget, ezt a Krisztusban élő közösségét valljuk meg, akik hitre jutottatok, és akik benne vagytok ebben a közösségben, most már hogyan éljétek meg ezt az új életet a mindennapokban? Az efézusi levélben sorban olvassuk, ahogy eligazítja a hívőket a mindennapi események között. Azután következik, ahogy a házasságuk kérdéséről beszél, ahogy a családi életük problémáiról, ahogy a munka kérdésről, munkatársi kapcsolatról, és itt jön egy minden hívőre érvényes, fontos üzenet. Elérkezik oda, hogy mind a mögött, amit teszünk, egy harc áll. A hívő embernek mind halálig való harca a sátánnal szemben. Két dolog nem kérdéses az apostol számára. Az egyik, hogy a sátán létezik, a másik, hogy ellene harcolniuk kell. A sátán létezik. Hallatlan ravasz, ellenfél, behozta ebbe a világba a patás, szarvas Krampusz képet, hogy kinevettesse önmagát, és hihetetlenné tegye a létezését. Ilyen figura nincs, valóban nincs is, de láthatatlan szellemi hatalom, negatív szellemi hatalom a sátán létezik. A másik ravassága, hogy féljünk beszélni róla nyíltan és egyszerűen, mert akkor elmaradott középkori figuráknak látszunk, hogy mit hisz ez a lelki pásztor, hogy gondolkodik, hogy beszél a mai időkben. Ahogy említettem már, hogy egy nyugdíjba került idős lelki pásztor beszélgetésben, lelkészi közösségben szinte könnyezve mondta el, hogy soha életemben nem beszéltem egy az egyben a sátán valóságáról a gyülekezetben, hogy nehogy úgy gondolják, hogy
milyen elmaradott
gondolkodású vagyok, pedig hittem és tudom, hogy létezik.
Hogy tudományosabban, elvontabban beszéljünk róla, valahogy ködösítve a kérdéseket két teológusnak is, kiemelkedő teológusoknak rövid írását. Hadd olvassam el, hogy erősítsenek bennünket és a gondolkodásunkat is. Az egyikük az anglikán egyháznak kiemelkedő teológusa volt az elmúlt időkben, dr. Lloyd Jones. Ezt írja: bizonyos vagyok abban, hogy az egyház ma tapasztalható gyengeségének egyik fő oka az, hogy megfeledkeztünk az ördögről. Minden probléma gyökerét önmagunkban keressük. Napjainkban annyira eluralkodik a pszichológikus szemléletmód, hogy megfeledkezünk az ördög létezésének tényéről, az ellenférről és vádlóról, és az ő tüzes nyilairól. Török István professzor pedig, a Debreceni Teológiai Akadémia kiemelkedő professzora így ír dogmatika könyvében: valóban a sátán elleni harc egyre megújul mindenütt, ahol a Biblia bizonyság tétele megelevenedik. Szinte meglepő, a reformáció korában például milyen már-már kézzel fogható valóságnak ismerték a sátánt, és mennyire komolyan vették az ellene mint halálig tartó harcot. Viszont olyan korokban, amikor a sátán létét tagadják, a kereszténység resté, tunyává és megalkuvóvá válik. Annak jeléül, hogy a sátán tagadását megelőzte a Krisztus titkos vagy nyílt megtagadása. Az élő hitre jutott ember tudja, hogy van sátán. Két forrásból is. Az egyik a Szentírás, a másik saját életének tapasztalata. A Szentírás világosan beszél róla. Jézusnál egy pillanatig nem kérdés, nem csak, hogy megvív ő vele, hanem visszatér a sátán támadása Jézussal szemben, és amikor a Golgotán a győzelmi kiáltása elhangzik, akkor teljesül, hogy a kígyó fejére taposott az asszony magva, végig kíséri Jézus útját, tanítását. Világosan, ha kinyitjuk a Szentírást és olvassuk, a sátán támadása, kísértése is. Amikor a nagy kísértés után eltávozik Jézus, a három kísértés után, és eltávozik a sátán, azt olvassuk, hogy elhagyta őt egy időre. De újra és újra különböző oldalról támadta, meg szerette volna akadályozni a győzelmét, a szabadítását. A másik, amiből a hívő ember tudhatja a sátán létezését, a saját személyes tapasztalata, hiszen a sátán hatalmából került át Jézus szabadításával Isten országába. Átélte maga is, hogy vak voltam és sötétségben jártam, és kinyitotta a börtönöm ajtaját az Úr, és átvitt az ő országába. Így is olvassuk, ahogy megkapta Pál apostol a küldetést, hogy menj, hirdesd az igét, nyisd meg a szemeiket, hogy sötétségből világosságra, a sátán hatalmából Istenhez térjenek. Olyan egyszerűen és határozottan mondta idős evangelizátor testvérünk, újra és újra Zimányi József: a sátán célja az, hogy ne higgy és ne üdvözülj. És ha már hiszel, ha pedig hitre jutottál, a célja az, hogy visszaszerezzen magának, A célja az, hogy ne erősödj meg a hitedben.
Jól lehet, aki egyszer igazán Jézus Krisztust megváltójának fogadta el, az el nem vesztheti őt. Kimondta az Úr, hogy senki ki nem ragadja őket az én kezemből, de megkeserítheti az életét, eltérítheti attól, hogy gyümölcsöző, áldott élete legyen, olyanná teheti az életét, hogy botránkozások sorozatát hordozza, visszaterelheti a világba, de abba sem nyugszik bele, hogy terjedjen az Isten országa, ahogy Isten mérhetetlen kegyelméből mi is átéljük, hogy többen-többen jutottak élő hitre, és egy bázis épül a gyülekezetben, gyülekezetekben, olyan bázis, ahol Isten országának a harcában együtt vannak többen, és Isten szeretetéből Jézusnak egy hadserege működik. Ezt meg kell akadályozni, és ezért a személyes életünkben is, és Isten országa ügyében is támadás alatt áll a hívő ember, mint halálig. Erre hívja fel a figyelmet az apostol, és adja elénk, hogy fegyverkezzetek fel a harcra. Istennek fegyvereit vegyétek fel. Nem saját erőből harcolunk, senki meg nem állhatna saját erejéből ebben a harcban. Istené a fegyverzet, ő tud megvédeni, ő adja nekünk, de nekünk kell felvennünk. És a fölolvasott részben előttünk van az a kép, hogy egy római katona fegyverzetének 6 legfontosabb darabját hogyan is érzékelteti az apostol, hogy lelki vonatkozásban is ugyanez a 6 darab az, amelyik szükséges a hívő ember számára. És kezdi az övvel, folytatja tovább a páncéllal, azután tovább megy a csizmáig, saruig, utána a pajzs jön, majd a sisak és a kard. És mindegyiknek lelki jelentést ad. Az első az öv, az igaz lelkűség, igazság szeretet öve. Aztán majd halljuk a másodikat, ami pedig a megigazulásnak a páncélja, a mellvértje. A harmadik a békesség evangéliumának a saruja, a negyedik a hitnek a pajzsa, az ötödik az üdvösség sisakja, és a hatodik pedig a kard, az ige kardja. És ezeket gyakorolni kell. Kiképzés tulajdonképpen a számunkra, amikor figyeljük ezeket az igéket, és ezért is álltunk meg úgy, hogy mindegyik fegyvert egy alkalommal tekintsük meg, és feladatként vigyük magunkkal, hogy gyakoroljuk. Mert nem annyi az ige üzenete, hogy láttam, hallottam, hanem be kell gyakorolnunk ezt a harcot, és ezeket a fegyvereket. Ma az elsőről van szó, ahogy olvastam az igét, az övről. A római katona is, meg az akkori ott élő emberek olyan köpenyt viseltek, olyan ruhát, amely tág és bő ruha volt, ahhoz, hogy harcra készek legyenek, ahhoz, hogy induljanak, alapállásba kerüljenek, ha indulnak a harcba, ahhoz ezt a köpenyt övvel kellett megszorítani, és talán föl is hajtani az alját, hogy szabad legyen, indulásra kész a test. Legyenek a ti derekaitok felövezve, halljuk, mikor Jézus mondja a tanítványainak, hogy legyetek készen
azt jelentette az indulás. És ez az öv a hívő embernél, így olvassuk, az igazság szeretet öve, vagy az igaz lelkűség öve, ahogy a Károli fordítás adja elénk. Az eredetiben szinte csak ennyi van, hogy az igazságban. És ez a szó, ez az igazságban való szó nem csak igazságot jelent, hanem a valóságot, a teljes valóságot. Ezt a szót találjuk, amikor kimondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez az alételja szó van ott az igazságnál, amelyik a teljes valóságot jelenti. És amikor erről beszél az apostol, hogy vegyük föl az igazság szeretet övét, akkor hármas vonatkozását is hadd mondjam tovább. Az indulás az, hogy a hívő ember a teljes valóságon tájékozódjon, ne csak annyin, amit lát a szemével, amit az öt érzékszervével megfoghat, hanem ami van, az nem annyi, amennyit látunk. Jézus mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Az igazság, Isten igazsága leleplezi a sötétség világát is, hogy lássunk Isten igéje fényében, hogy engedjük, hogy az életmenetünkben a gondolkodásunkat meghatározza a teljes valóság, hogy ne csak egy szeletén tájékozódva járjunk. A korintusi első levél második részében olyan különösen áll előttünk, amikor arról beszél Pál, hogy Isten igazságát hirdetjük, azt az igazságot, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember a saját gondolkodásával, értelmével meg nem képzelt, ragadott, de amelyeket Isten készített el az őt szeretőknek. És utána azt mondja, hogy érzéki ember nem tudja megragadni ezeket. És ott a pszichikus emberről beszél. Azt mondja, hogy ahogy születtünk, úgy természet szerint, a valóságnak nem tudjuk megragadni azt a területét, amelyet csak a lelki ember ragadhat meg, és ott a pszichikus helyett a pneumatikus szót mondja. Isten szent lelkétől újjá született ember számára megnyílik olyan valóság, amit addig nem látott. És mindnyájan így indulunk, hogy pszichikus emberként születünk erre a világra. És Isten lelke végzi azt az áldott munkát, hogy kinyitja előttünk, hogy a teljes valóságot lássuk, és a teljes valóságban másként igazodunk el az életünk harcai között, terhei között is, milyen más, hogyha valaki a gyászban, a teljes valóságon tud tájékozódni, mert a számára Istentől megnyitott a teljes valóság. Egészen másként hordozza, gondol saját életének az elmenetelére is. Milyen másként áll meg egy-egy helyzetben valaki, ha nem csak a láthatókat látja, hanem a teljes összefüggésben tájékozódik, talajt ad a számára, hogy tudom, kinek hittem. És ez a teljes valóságon való tájékozódás oda vezeti az embert, amiről itt döntő mértékben szó van, hogy milyen eszközökkel él a hívő ember ezen a világon. Ez, hogy övezzétek fel a ti derekaitokat igaz lelkűséggel, igazság szeretettel, elsőrenden azt jelenti, hogy mindent, ami hamis, ami hazug, ami képmutatás. Beszédben, módszerekben hagyjatok el, és öltözzetek igazságba, igaz lelkűség, tisztesség, becsületesség, egyértelmű út és gondolkozás, a sátán a hazugság atya és ember ölő volt kezdettől fogva. Ha látjuk, hogy mi folyik a világban, megértjük, hogy ki a világ fejedelme. Hazugság és erőszak. Amikor valaki Jézus Krisztusé lesz, az első nagy élmény a körülötte lévők életében, hogy a hazugságaiból és az erőszakos valójából hogy oldja föl az Úr. De nagyon nagy harc ez, nagyon nagy kérdés a hívő emberek életében is, mert át meg átjár mindenestől bennünket. A hazugság, a hamisság, a csúsztatások, a képmutatás. Valaki, amikor megértette ennek az igének az üzenetét, azt mondta, hogy ha ez így igaz, akkor nekem tulajdonképpen meg kell halnom. Nem tudok élni. Hát nincs olyan területe az életemnek. Se a feleségemmel, se a családommal, se a munkámmal, se emberekkel, barátokkal, másokkal. Amikor világosság gyulladt előtte, akkor azt mondta, hogy hát minden mozdulatomhoz, minden mozzanathoz az életemben hozzátapad a hazugság, a hamisság. És most jó lenne egy kicsit elgondolkodnunk, testvéreim, ezen, hogy valóban a mindennapjaink azt gondoljuk, hogy mondjuk az igazat. Közben elég csak egy kicsit árnyalni, elég egy kicsit másként, és már is látjuk, hogy nem vagyok igazságban. És itt az ige felszólítja a hívőket, hogy az az őszinteség, az az egyértelműség az övetek, az induláskészség. Ha nem így indultok el, akkor az ellenfél játékába álltatok be. És az ellenfél játékába álltok, vesztesek vagytok. Sokkal nagyobb harcos ő annál, mint hogy abban meg tudjatok maradni, meg tudjatok állni. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem, és ami e fölött van, az a sátántól van. Most gondold meg, testvérem, hogy igen, igen, nem, nem. De úgy valójában. És ami a fölött van, az a sátántól van. Ebben a szellemi harcban a hívőknek szakítaniuk kell mindennel, ami hamis, ami nem az igazságból való, ami hazug, ami fél igaz. Még akkor is, hogyha rendkívül nehéz ebben a világban. És emberileg elképzelhetetlen, hogy hogy lehet így járni. Meg kellene születni bennünk ennek az eltökéltségnek, hogy nem veszünk igénybe semmit, ami nem tiszta. Még akkor is, ha mindenki ezt csinálja. Igaz gondolatokkal, igaz beszéddel, igaz magatartással, ahogy az efézusi levélben visszatér, levetvén minden csalárdságot, képmutatást, igazsággal töltekezni meg, és igaz emberként élni, Jézussal telítődni, és Krisztusféle emberként élni. Így mondja ezt az apostol, hogy ne szánjátok oda a ti tagjaitokat a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül szánjátok oda az Istennek. Kimondani ezt, hogy nem veszek igénybe semmit, ami hamis, tisztátalan, hazug. Lehet élni így? Testvéreim, nekünk nem megy. Ahogy az énekben mondjuk, én hamisság és bűn vagyok, te igazság és irgalom. De Jézus azért jött, hogy az ő népének ne kelljen hamisságban, hazugságban járni. És az a kijelentés azt is mondja, hogy övezzétek fel magatokat igaz lelkűséggel, igazság szeretettel, hogy valóban tegyétek meg. Hogy ne csak álmodozzatok róla, vagy játszatok a gondolattal, hogy mi lenne, ha én is megpróbálnám, és ne áltassátok magatokat, mintha felövezett derékkal élnétek, amikor nem így éltek. Hogy az apostol megírja, hogy lóg rajtatok a ruha, elbotlotok saját hamisságaitokban. Ó, de jó lenne ma ezt az első fegyvert úgy bevenni szívünkbe, gondolatunkba, elvinni magunkkal. Nem egy napra való, nem egy hétre való, egész életre való a hívőknek ez az egyik fegyvere, amit elénk ad az ige, hogy övezzétek fel magatokat. Enélkül nem megy, hogy szívetekből ki ne mondjátok, amit az az ember megfogalmazott, hogy akkor meg kell halnom. Meg kell halnom a réginek, és ha új életem van, akkor kapom az újat, és járhatok benne, nem büntelenül, de olyan őszintén, olyan átlátszóan, olyan más valóságban járva, ami Isten gyermekeinek az életvalósága. Olyan jó lenne ebben döntésre jutnunk. A hívő népnek lehetősége az, hogy felövezze magát igaz lelkűséggel az első fegyvert, hogy felvehessük, kérjük ehhez Isten kegyelmét, irgalmát. Úgy legyen. Amen. A veled való közösség és a harc közben kincseknek egész sokaságát készíted el. Látod, hogy hamisságaink akaratlanul is beszédünkben, gondolkodásunkban, kapcsolatainkban, ügyintézéseinkben egyáltalán az életünkben már úgy hozzánk nőttek, hogy észre se vesszük. Segíts nekünk, hogy észrevegyük. És köszönjük neked, hogy hívsz egyen-egyenként bennünket, hogy valóban a te fölkészített gyermekeid legyünk. Köszönjük, hogy az elmúlt években sokakat hitre segítettél itt közöttünk is, és megismerték a veled való életnek az új valóságát. Hisszük, hogy eljött az idő, hogy tovább vigyél bennünket. Segíts nekünk, ige hirdetőknek, ige hallgatóknak, hívő népednek a helyünkön megállni. És tisztítsd le rólunk azt a sok minden látszatot, azt a sok minden hazugságot, azt, ahogy él ez a világ, azt, ahogy nem tud másként járni, és mi természetesnek vesszük, akiket elhívtál, hogy mi is járunk vele, ha szolidabban is. Mutasd meg ezt a nélküled járhatatlan utat, és erősíts meg bennünket naponta, hogy az alapkészségünk, alapállásunk ez lehessen, hogy mi veled vagyunk, és veled vagyunk jelen ebben a világban is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem, testvéreim, az adakozást, amely Isten tiszteletünk része. Harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, amelyről vallást is tettél, szép vallástétellel, sok bizonyság előtt. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Isten tiszteletünk végén a 165. dicséretünk utolsó 3 versét énekeljük el, a 4., 5., 6. verseket. Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó, áldott lelked, s egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban.